Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Kártalanítási csiki-csuki csörte a bankok és az utazási irodák között a malév jegyek miatt.
Pártvit a bölcsőde ügyben, politikai vihart is kavart az új térítési díj bevezetése.
Tüzek pusztítanak országszerte, halálos áldozatot is követeltek a lángok a Balatonnál.
Happy End világcsúccsal az eltűnnek hit rakoncai szerencsésen átevezte az Atlanti-óceánt.
Később kaphatják vissza a malév jegyük árát azok, akik utazási irodákon keresztül kártyával vettek repülőjegyet.
Az utazási irodák ugyanis panasszal éltek a pénzügyi szervezetek állami felügyeleténél. Szerintük jogellenes, hogy a bankok az utazási irodáktól vonják le a megváltott jegyek árát.
A bankszövetség szerint viszont ők ott vonják le a pénzt, ahol a repülőjegyet megvették. A malév csőd után a bankok azt vállalták, hogy 60 ezer bankkártyával fizető utasnak egy hónapon belül visszafizetik a pénzét.
Ez a nyíregyházi nő bankkártyával vett malév jegyet Rómába. A 90 ezer forintját viszont egy hónapja várja a banktól.
Február 9-én visszakaptunk ugye egy tájékoztatást, hogy milyen adatokra van szükség. Ezeket elküldtük, és innentől kezdve még a mai napig visszajelzést nem kaptunk.
A bankok márciusban kezdték visszautalni a csődbe ment légitársaság járataira vett jegyek árát. Azoknál, akik utazási irodákban vették a jegyet bankkártyával, a pénzintézetek az utazási irodától vonják le a pénzt.
Nem tárgyalnak az utazási irodával, csak leveszik a pénzt.
Az utazási irodák szerint ez jogellenes, szerintük a pénzt a malévtól kell levonni. Az utazás szervezők ezért bepanaszolták a bankokat a PSZÁF-nál.
Jogállamként vannak a bíróságok, vagy van a PSZÁF, mint speciális szervezet. Ezekre a kérdésekre. Nem szabadna egy ügynek ideig jutni.
Van olyan bank, amelyik csak akkor fizet az utasnak, ha már ő is behajtotta a pénzt az utazási irodától. Egyelőre nem tudni, hányan várnak emiatt. A bankszövetség szerint a vita legfeljebb csak lassítja a kártalanítást, de végül minden bankkártyás utas megkapja a pénzét.
Olyan helyzetben, amikor bizonyíthatóan ez a szolgáltatás nem valósult meg, és ugye itt ez az eset történt, az ügyfél visszaigényelheti a kibocsátó bankon keresztül ezt a pénzt. Ez történik is ugye a napokban, és több bank már számos ügyfélnek visszafizette ezeket az összegeket.
A bankok korábban azt vállalták, hogy 30 nap alatt visszautalják a pénzt azoknak, akik bankkártyával fizettek a malév jegyekért.
Újabb történelmi csúcsra emelkedik a benzinára szerdától. A MOL literenként 4 forinttal emeli a 95-ös árát, a gázolaj viszont 2 forinttal olcsóbb lesz. A benzin átlagosan 446 forintra drágul, a gázolaj átlagára 441 forint lesz, a kutaknál azonban 20-25 forintos árkülönbségek is lehetnek.
Már a héten dönthet a kormány a BKV adósságának kezeléséről, így 3 évre megoldódhatnak a cég finanszírozási problémái, ezt mondta Tarlós István. A főpolgármester szerint április közepére az is kiderül, hogy hosszú távon milyen pénzből működhet a BKV. Közben elindultak azok a használt Mercedes buszok, amiket Frankfurtból vett a város.
Felújítják a villamos vágányokat a fővárosban több vonalon is. Addig pótlóbuszok viszik az utasokat, amelyeknek egyelőre olyan a színük, mint a frankfurti buszoknak. Nyárra festik majd át őket BKV-kékre.
Önnek melyik a jobb? 28-as vagy a 30-as?
A Budapesti Közlekedési Központ 30 használt alacsony padlós Mercedes buszt vett, darabját közel 17 millió forintért.
Egy 20 éves Ikarusz felújítás az nagyjából ugyanannyiba kerül, mint egy ilyen 8 éves, alacsony padlós, sokkal korszerűbb és sokkal környezetbarátabb használt autóbusznak a beszerzése.
A BKV több mint 63 milliárd forintos adósságot görget maga előtt, így egyelőre csak álom az új buszok beszerzése. A főpolgármester azonban abban bízik, a héten egy állami garanciavállalással végleg elmúlik a csődveszély.
Szerdán úgy néz ki, hogy arról számolhatok be önöknek, hogy a BKV problémája legalábbis a következő 3 évre megoldódott. Továbbá folytatódnak a kormánnyal azok az egyeztetések, ami a hosszú távú finanszírozás biztosítását kell, hogy eredményezzék.
A főpolgármester abban bízik, hogy heteken belül megkapják az államtól az eddig zárolt 32 milliárd forintos támogatást is.
Elvihetik a Kossuth térről a Károlyi szobrot. A fővárosi közgyűlés megadta az erre szóló engedélyt. A szobor elbontását az országgyűlés hivatala kezdeményezte a tér felújítása miatt, de a tervek szerint Varga Imre alkotását már nem az eredeti helyén, hanem Siófokon állítanák fel. A szobor eltávolítását a Fidesz és a Jobbik támogatta, az LMP elítélte, az MSZP pedig azt mondta, 2 év múlva visszaállítják az alkotást a Kossuth térre. A fővárosi közgyűlés hozzájárult ahhoz is, hogy a városvezetés tárgyalásokat kezdjen a fővárosi vízművek kisebbségi részvénycsomagjának visszavásárlásáról.
Érvénytelen volt a városi közszolgáltatások újjászervezésével kapcsolatos 11 kérdésből álló vasárnapi esztergomi népszavazás. A választásra jogosultak csupán 35%-a szavazott. Tétényi Éva az ellenzék támogatásával megválasztott független főpolgármester így is elégedett a részvételi arányjal és azzal, hogy a megjelentek 98%-a igennel szavazott a kérdésekre. A polgármester ma a parlament előtt tiltakozott az ellen, hogy egy törvényjavaslat több 100 millió forintos befizetésre kötelezni a várost az államnak átadott önkormányzati intézmények okán.
Újabb vádiratot nyújtott be Humvad György ellen a központi nyomozó főügyészség. A volt 7. kerületi polgármester mellett Vejnek Leonárd, korábbi zuglói polgármesternek és további 6 embernek. Többségükben volt szocialista és szabaddemokrata önkormányzati képviselőnek is bíróság elé kell állnia. A vádirat szerint fiktív megbízási szerződéseket kötöttek a másik önkormányzat képviselőivel, amivel csaknem 50 millió forint kárt okoztak.
A központi nyomozó főügyészség folytatólagosan jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt emelt vádat a 2 volt polgármester és 6 társa ellen, amelyet a vád szerint a polgármesterek tettesként, míg a haszonélvező személyek bűnsegédként követtek el.
Elkezdődött a per a volt Felső Zsolcai jegyző és aljegyző, valamint a korábbi polgármester ellen vesztegetés, hivatali visszaélés és okirathamisítás ügyében. A vádirat szerint 2007 óta több alkalommal kértek kenőpénzt engedélyekért, önkormányzati megrendelésekért cserébe. Például a 2010-es árvíz utáni építkezések idején. Felső Zsolca korábbi polgármestere ellen, aki 20 éven át volt a város vezetője, 2 rendbeli vesztegetés a vád, 2 köztisztviselő esetében pedig közokirathamisítás. A 2 ügyintéző beismerő vallomást tett, a többiek tagadják bűnösségüket.
Gondozási díjat kérhetnek áprilistól a bölcsödék. Az étkezési térítés mellett a szülőknek így lesz, ahol egységesen napi 100 forintot kell fizetniük a gondozásért, máshol a család anyagi helyzetét figyelembe véve állapítják meg a díj mértékét. A 3 vagy több, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családoknak térítésmentes lesz a bölcsödei gondozás.
Naponta 405 forintba kerül egy gyermek étkezésre a szegedi bölcsödékben, havonta nagyjából 9000 forintot fizetnek a szülők.
2000-2100 forint.
Ennyivel lesz több áprilistól. A város összes bölcsödéjében egységesen napi 100 forint lesz a gondozási díj. A szülők költségei azonban nem sokkal nőnek a tavalyihoz képest. Eddig ugyanis úgynevezett rezsiköltséget szedtek tőlük, ami napi 86 forint volt.
Január 1-től már csak az étkezési normatívát lehet beszedni, rezsiköltséget nem, és ezt a 86 forintos különbözetet gondoltuk azt, hogy az idén így 100 forintra kiegészítve lesz gondozási díj.
Hova való?
Hódmezővásárhelyen a családok anyagi helyzetétől függ a gondozási díj nagysága. Aki többet keres, annak többet is kell fizetnie.
Az érintett szülőknek közel 70%-a az, aki vagy kevesebbet fizet, vagy ugyanannyit, mint korábban a sávos rendszernek köszönhetően, és egy 30% az a kör, aki a tavalyihoz képest többet kell, hogy fizessen, mert magasabb a jövedelme.
Dunaújvárosban viszont sok más településhez hasonlóan még mindig nem döntöttek a gondozási díjról.
Az önkormányzat azon dolgozik, hogy a gondozási díj bevezetése nélkül továbbra is az elvárt és a megszokott színvonalon működhessen továbbra is a bölcsödei ellátás.
Az MSZP szerint a gondozási díj újabb terhet rak a családokra, és ellenzik a bevezetését.
A nők munkába állását nehezíti, akik eddig vállaltak volna gyermeket, meggondolják azt, hogy vállaljanak egy gyermeket, hiszen nehezebben tudnak visszatérni majd a munkaerőpiacra.
A Fidesz szerint a bölcsödék állami támogatása 2007 óta folyamatosan csökkent. Az intézmények támogatásának átlagban 2/3 hiányzik, ezért szükség van a gondozási díj bevezetésére.
25 ezer forintnál többet egyáltalán nem kérhet egyetlen bölcsöde sem, de akkor már 100 ezer forint az egyfőre jutó átlagkereset, ami viszont azt jelenti, hogy igénybe vehetik a családok, mert olyan fizetési kategória ez, ahol a családpolitikai kedvezmény már a családnál ott van.
A gondozási díjból a bölcsödék a működésüket finanszírozzák majd. Fejlesztésre valószínűleg ebből a pénzből nem jut.
Bezár és megválik dolgozói nagy részétől Magyarország negyedik legnagyobb áramtermelője, a tiszaújvárosi Tisza 2 erőmű. Az amerikai tulajdonú cégnél azzal indokolják a lépést, hogy nem kaptak áramvásárlási szerződést, ezért az erőműből 101 embert bocsátanak el. A cég erről már értesítette is a megyei munkaügyi központot. A leépítés után 30-an maradnak, fő feladatuk a gépek, berendezések, turbinák állagmegóvása lesz. A 900 megawatt kapacitású gáz- és olajtüzelésű erőmű 1996-ban került amerikai tulajdonba.
Jelentősen megemelik a bankadót, átalakítják a magánnyugdíjpénztári rendszert, és eltörlik az egykulcsos adórendszert Szlovákiában. Ezt ígéri Robert Fico, aki hamarosan új kormányt alakít. A leendő pénzügyminiszter azt mondta az MT Hírcentrumnak, az intézkedésekre azért van szükség, hogy képesek legyenek jövőre 3% alá csökkenteni a költségvetési hiányt. Ebben a feladatban pedig az eddig nagy nyereséggel működő bankoknak is ki kell venni a részüket.
A bankadó emelése a Smer választási programjában is szerepelt. A választásokon győztes párt leendő pénzügyminisztere azt mondja, betartják az ígéretet. 2013-ig 3% alá kell csökkentenünk a költségvetési hiányt, ezért szükségesek bizonyos megszorító intézkedések. Meggyőződésünk, hogy az eddig nagy nyereséggel teljesítő bankoknak is ki kell venniük részüket ebből. De konkrét számokról még nem beszélhetek, mondja a jövendő pénzügyminiszter. A bankadó Szlovákiában jelenleg 0,4%. A kiszivárgott információk szerint ez jelentősen akár 0,6-0,7%-ra is emelkedhet. A pontos mértékről még tárgyalnak a bankokkal. A Fico kormány emellett a tervek szerint megszünteti az egykulcsos adórendszert, és magasabb adókulcsot vezet be azoknak, akik átszámítva 7-800 ezer forintnál többet keresnek.
Szlovákiában csak 2004 óta, tehát a legrégebbi ügyfelek is bő 7 éve vannak a rendszerben.
A magánnyugdíjpénztáraktól hitelformájában kérne 1 milliárd eurót a Fico kormány, amiből autópályákat építene, és lehetővé tennék, hogy a magánnyugdíjpénztárak tagjai szabadon átlépjenek az állami rendszerbe.
Az államnak azért jó, ha távoznak a magánnyugdíjpénztárból, mert a magánnyugdíjpénztárak finanszírozása napjainkban veszteséges, hiszen aki ügyfél, akkor annak a nyugdíja után elvezetett összeg fele a magánnyugdíjpénztárba kerül, és nem az államkasszába.
A leendő kormány a választási törvényt is módosítaná. Csökkentenék a parlamenti képviselők számát a jelenlegi 150 főről 100-ra.
A nukleáris terrorizmus kivédéséről és megelőzéséről tanácskozik két napig Szöulban 53 ország vezetője. Az eseményt beárnyékolja, hogy Észak-Korea nemrég bejelentette, műholdat lő fel békés céllal. Szakértők szerint ez azt jelenti, hogy Fenyán ígéretei ellenére újrakezdi rakétakísérleteit. A dél-koreai fővárosból Bakos Piroska tudósít.
Több mint két óráig tartott, amíg az 53 állam és kormányfő, valamint az ENSZ, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Unió képviselői bevonultak a szöuli konferencia terembe. A nemzetközi nukleáris csúcson a többi között részt vesz az amerikai, az orosz és a kínai elnök is. Magyarországot Schmidt Pál államfő képviseli. A nukleáris csúcs fő témája a nukleáris terrorizmus, vagyis az, hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy terroristák ellopjanak vagy csempészenek nukleáris vagy radioaktív anyagokat. A mai napot azonban mégsem ez a téma, hanem Észak-Korea uralja. Fenyán nemrégiben bejelentette, hogy április közepén műholdat akar fellőni, ahogy fogalmaztak, kizárólag békés szándékkal. Szakértők azonban tudni vélik, hogy ballisztikus rakétáról van szó, vagyis korántsem békés rakétakísérletről. Tegnap az amerikai elnök a két Korea határán arra figyelmeztette Észak-Koreát, hogy semmit sem ér el fenyegetéssel vagy provokációval. Békülékenyebb hangon azonban azt mondta, hogy Észak-Korea vezetője előtt most ott a lehetőség, hogy a békés utat válasszák. A nukleáris konferenciát egyébként óriási médiaérdeklődés is kíséri. Ide a szöuli média központba több mint 3000 újságíró jelentkezett be a világ minden tájáról. Szöulból a híradót Bakos Piroska tudósította.
Itthon egy ember meghalt, amikor kijulladt két náttetős ház a Balatonnál. Oltás közben több gázpalack is felrobbant, a tűzoltók nem sérültek meg. A tűzgyújtási tilalom ellenére továbbra is folyamatosak a riasztások erdő és avartüzekhez. A járságban éjjel 5-ös riasztást kellett kiadni, mert tanyákat is veszélyeztetett a tűz. A Bükkben pedig védett területen csaptak fel a lángok.
A 71-es út mellett kapott lángra az egyik náttetős ház Balatongyörökön. Majd a tűz átterjedt a szomszédos épületre is, az útról vették észre a lángokat.
Benyitottam, életjelet senki nem adott magáról, semmilyen hangot, kutyaugatást, semmit nem észleltem.
Oltás közben a tűzoltók egy holttestet találtak az egyik épületben. A Bükki Nemzeti Park területén 50 hektáron égett a zajnövényzet. A terület negyede fokozottan védett. A növényállományban több mint 1 milliárd forintos kár keletkezett.
Egyelőre, ami 100%-ig igazolható, az hóvirágokból, aztán majd a holnapi naptól kezdődően szakértő felmérések.
A Nemzeti Park természetkárosítás miatt feljelentést tett. Erdőhorvátiban először a helyi közmunkások kezdték oltani a tüzet. Attól féltek, hogy a lángok átterjednek a környékbeli házakra is.
Elég jól dolgoznak az emberek, úgyhogy mindenki rajta van, hogy eloltsuk. Más megoldás nincs.
Végül a házakat sikerült megvédeni, de a 30 hektáros területen teljesen leégett az zajnövényzet. A helyiek szerint valaki szándékosan gyújtotta meg a száraz füvet. Jászberén közelében több száz hektárnyi nádas gyulladt ki. A lángok 5 tanyát is veszélyeztettek. Az oltás nehezítette, hogy a mocsárban csak nehezen tudták a tűzoltók megközelíteni a helyszínt. A katasztrófa védelem szerint a tűzesetek többségét emberi felelőtlenség okozta. Sokan ugyanis még mindig nem veszik figyelembe a tűzgyújtási tilalmat.
Szlovákiában vízhatlan fóliával fedik be a krasznahorkai várat, hogy megvédjék az esőtől, ami az előrejelzések szerint napokon belül megérkezhet. Március 10-én gyulladt ki a vár, és a tetőszerkezet teljesen leégett. A kár átszámítva körülbelül 2,5 milliárd forint.
Már dolgoznak a munkások a krasznahorkai vár tetején. Vízálló fóliával fedik be a kiállító tereket. Az épület életveszélyes, ezért nem lehet közel menni. A múzeum igazgatója azt mondja, hogy a hét közepére készül el az ideiglenes borítás.
Be kell takarni azt a három palotát, melyben megmaradtak az interjőrök, a történelmi interjőrök, azaz a középső és az alsó vár. A középső várban ugye a Rákóczi traktus, ahol a mennyezet is beszakadt, és a Franciska múzeum.
A kastélytető szerkezete március 10-én gyulladt ki, és teljesen leégett. A kiállítási tárgyak jelentős részét azonban sikerült megmenteni. Az ideiglenes fedél meggátolja, hogy az esővíz bejusson az épületbe és tönkretegye a szobákat. Sokan őrzik a tűzészkor készített felvételeket. Azt mondják, akkor nyugszanak meg, ha tető lesz a vár felett.
Minél tovább húzódik ez az átépítés újjáépítése, annál nehezebben forrik be a seb, ami érti az itteni lakosságot.
Az ideiglenes tető 2 millió euróba, azaz körülbelül 600 millió forintba kerül. A teljes kár ennek a négyszerese. A tetőcsere őszre készülhet el, a múzeumot egy év múlva újra megnyithatják a látogatók előtt.
Lezuhant a szikláról egy idős férfi lilafüreden. Virágot szedett, amikor vélhetően megcsúszott és a mélybe zuhant. Az életét már nem tudták megmenteni. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a meglazult köveken könnyen meg lehet csúszni.
Erről a több méter magas szikláról zuhant le az idős férfi. Egyedül kirándult, virágot akart szedni, de megcsúszott. A gyakorlott túrázókat megdöbbentette a tragikus baleset.
Egyáltalán nem jellemző erre felé, hogy baleset történne. Azt gondoljuk erről a balesetről, hogy véletlen, szerencsétlen tragédia történt. Valószínűleg elhagyhatta a turista utat.
Kirándulók hívták a rendőrséget, a férfi életét már nem lehetett megmenteni.
Az elsődleges rendőrségi információk alapján a 69 éves miskolci férfi feltehetően virágot szedett a Molnár sziklánál, vélhetően megcsúszott, a mélybe zuhant, és ennek következtében meghalt.
Még vizsgálják a körülményeket, de azt mondják, biztos, hogy baleset történt. Ez az út vezet fel a Molnár sziklához, ahonnan a hétvégén a mélybe zuhant az idős férfi. Gyakorlott bükki túrázók azt mondják, hogy az olvadás miatt a sziklás talajon meglazulnak a kövek, és könnyen el lehet rajtuk csúszni. NTI Hírcentrum, Embiroliza, Alsóhámor.
Vádemelési javaslatot tett a rendőrség a tavaly októberben az M43-as autópályán történt halálos baleset ügyében. Egy román kamion áttörte a szalagkorlátot, és a szemközti oldalon frontálisan ütközött egy román kisbusszal. A balesetben 14-en meghaltak, a kisbusz egyik utasa pedig életveszélyesen megsérült. A 31 éves román kamionost súlyos sérüléssel vitték kórházba, a rendőrség már ott őrizetbe vette. Halálos tömegszerencsétlenséget okozó baleset gondatlan okozása miatt indult nyomozás. Az ügyészségnek most küldték el a vádemelési javaslatot.
Elismerte bűnösségét az a vadász, aki tavaly májusban lelőtte társát Baranya megyében. A bíróságon azt mondta, ő tényleg látta a vaddisznót, amire célzott, de valamint megpattantak a sörétek. Az ügyészek szerint gyakorlatilag minden biztonsági előírást megszegtek a vadászaton. A halálos baleset előtt például a későbbi áldozat kutyáját is lelőtte a vádlott. Akár 6 év börtönbüntetést is kaphat.
Így kezdte vallomását az a vadász, akit azzal vádolnak, hogy tavaly májusban vadászat közben lelőtte hajtótársát. A tragédia itt a Baranya megyei Tekla falu határában, a sűrű erdős területen történt. A nyugdíjas vadász a növényzet mozgásából úgy gondolta, hogy ott vaddisznó rejtőzik, ezért odalőtt a sörétes puskájával. Azt állítja, látta is az állatot.
A disznónak a háta, a két lába és rúgott a falon.
A vadász szerint valamint megpattantak a sörétek.
Meggyőződésem, hogy a köztem és a disznó között a lőirány bánulhatott valami, ami a lőszert átérítette, amit nem láttam, mert a látási biztonságos nem voltak a legjobbak.
Az ügyészség szerint sok más sem volt rendben a vadászattal. A vádlottnak nem volt engedélye hajtóvadászat szervezésére, és azt nem is jelentette be. A hajtókon nem volt láthatósági mellény, pedig kötelező lett volna, és a tiltott lőirányokat sem jelölték meg. Az is kiderült, hogy a tragédiával végződő vadászat eleve balszerencsésen kezdődött. N. Árpád véletlenül lelőtte a későbbi áldozat kutyáját is. A vád ellene halált okozó gondatlan veszélyeztetés, akár 6 év börtönt is kaphat.
Mindszenty József teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását mondta ki a legfőbb ügyészség. A bíborost 1948-ban jogellenesen tartóztatták le, majd koholt vádak alapján életfogytiglani fegyházra ítélték. Az ítélet ellen már 1989 végén perújítási nyomozást rendeltek el. A mostani határozat ennek a hivatalos lezárását jelenti. Erdő Péter bíboros szerint Mindszenty József rehabilitálása egyértelmű jele annak, hogy az igazságszolgáltatás szakította a koncepciós perek örökségével. A bíborost 1991-ben temették újra az esztergomi bazilika kriptájában. Boldoggá avatási eljárása jelenleg is tart a Vatikánban.
Fokozott ellenőrzést tartott a vízirendészet a Duna teljes magyarországi szakaszán a múlt héten. Az akcióban az Európai Unió összes tagállamában egyszerre vizsgálták a vízi járműveket. Kiemelten figyelték a veszélyes árut szállító uszályokat, de a kisebb hajókat, evezős csónakokat és a horgászokat is ellenőrizték. Legtöbbször csak kisebb szabálytalanságokat találtak, mint a hajónapló hiányos kitöltése. Ugyanakkor több olyan hajót is igazoltattak, ahol a személyzet egy része ittas volt. Szia, Gábor vagyok. Ezzel hívta fel tegnap éjfélkor telefonom feleségénél Rakoncai Gábor a Karib-tenger egyik szigetéről, Antiguáról. A magyar kenus hajója február elején borult fel egy viharban, azóta nem lehetett elérni telefonon, a családja azt sem tudta, hogy éle még egyáltalán. 60 nap után kötött ki az Atlanti-óceán túloldalán. Azt mondta, jól van, bár evezett olyan viharban is, hogy 2 napig még enni és inni sem tudott.
A 60 nap alatt nem egyszer ilyen hullámokkal is meg kellett birkóznia Rakoncai Gábornak. Még 2011. december 20-án indult el a portugáliai Lagos kikötőjéből a Kanári-szigetekre, ahova január 6-án meg is érkezett. Ezután vette az irányt a Karib-szigetek felé, február elején azonban viharba került, és megszakadt vele minden kapcsolat. A férjének itthonról szurkoló Rakoncai Viktória mindvégig biztos volt abban, hogy Gábornak nincs baja, és csak azért nem jelentkezik, mert minden elázott. Vasárnap éjfélkor viszont megcsörrent a telefon.
Nézem, ki lehet ez, szia, Gábor vagyok.
Rakoncai Viktória azt mondja, indulás előtt megígérte a férjének, hogy nem szól azonnal a mentőegységeknek, ha megszakad vele a kapcsolat. Akkor kezdte volna kerestetni, ha április közepéig nem jelentkezik.
Felborult a hajó, nagy mennyiségű víz került a kabinba, és mivel pont töltőn voltak a felszerelései, a műholdas telefon is, így mivel víz alá került, elromlott, nem volt vízálló és nem bírta ki, ezért nem tudott jelentkezni.
Gábor vissza tudta billenteni a hajót, amit tervezője Fanándor úgy épített meg, hogy minden viharnak ellenálljon.
Ez egy olyan hajó, ami fölborul, visszaáll. Ez a hajó is visszaállt volna, ha közben nem telik meg vízzel, de így is visszaállt.
Az eredetileg 80 naposra tervezett távot 60 nap alatt tette meg Rakoncai Gábor. Felesége szerint ezzel az idővel évtizedekig vezetni fogja a legjobb időrekordot. A tervek szerint Viktória holnap utazik férje után, és a héten hazatérnek Magyarországra.
Lejutott az óceánok legmélyebb pontjára a többszörös Oscar-díjas filmrendező James Cameron. A kanadai születésű művész egy különleges tengeralattjáróval merült le a Mariana-árok legaljára, hogy biológusoknak és geológusoknak gyűjtsön mintákat. Ő a harmadik ember, aki elérte a majd 11 kilométeres mélységet. A rendező nem elégszik meg ennyivel, a jövőben további merüléseket tervez.
A merülés előtti pillanatok. A Titanic, az Avatar, a mélységtitkának alkotója saját tervezésű egyszemélyes mini tengeralattjárójával merült alá a csendes óceánba. James Cameron az alig több mint egy méter átmérőjű pilótafülkében végig össze volt kuporodva a több órás utazás alatt. A 12 tonnás jármű másfél óra alatt ért le az óceán fenekére 11 ezer méter mélyre. Az érkezésről Cameron közösségi oldalán adott hírt. Sosem voltam még ilyen jól, alig várom, hogy megoszthassam veletek, amit most látok, írt a Twitterén James Cameron, aki több mint 3 órát töltött lent, majd elindult vissza. Az Oscar-díjas rendezőnek, aki a National Geographic Társaság rezidens kutatója is egyben, nagy álma teljesült a merüléssel, erről beszélt még az indulás előtt. Azért kell oda mennünk, mert nem tudjuk, mi lehet ott lent. Persze van egy elképzelésünk, sejtjük, hogy furcsa, soha nem látott állatfajokkal találkozunk odalent, de fentről nehéz megmondani, hogy pontosan milyenekkel. Ezért kell saját szemünkkel megnézni, valóban halak vannak-e lent, mondta. A Mariana-árok legaljára eddig egyetlen egyszer jutott le ember, akkor is csak 20 percre. 1960-ban egy svájci mérnök Jacques Piccard és egy amerikai tengerésztiszt Don Walsh merült alá, aki a mostani 52 évvel későbbi utazásnál is közreműködött és segítette a filmrendezőt.
Sport jön Somogyi Diával, aztán időjárás jelentés, majd a Marslakók, a Kékfény és a Hexen.
10:55 pedig kezdődik az este. Mi köszönjük figyelmüket, és várjuk Önöket ott is. Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Gréta kinyiratta Bettyt. Vagy lehet, hogy ő maga csinálta.
Ez tényleg egy osztóhulla mellett volt egy koporsóban?
Aha.
Stefanovics Júlia neve összefügg Szabóval.
Úgy látszik, még egy kört kell futnunk az ezredes urnál.
Hanni, küzdök helyetted. Erre készültem egész életemben.
Van egy fotó a fiókban.
Hol van Betty?
Megöltem.
Hexen. Ma este az M1-en.
Mást is megnézve?
De rajtam kívül csak egy lány.
Ez Ivy szerepe. A lelke Marilynnél.
A másik lány képzem Marilynnek.
Ne játsz tudni. Csak légy ő.
Ha a karikákat kell átugranom, ám legyen. Még nem hívtam?
Nem. Elégedett vagy a döntéssel?
Smash. Kassza siker. Szerdán 20:40 az M1-en.
Utasok a lányom kis férjhez menni.
Legközelebb a DTK-sóban.
Rendszeresen, és mi el kell rontanom.
Oroszlán Szonya.
Én hívtak olyan színész, aki nem tudja elmondani a mondatot.
Lefingolás a padugón.
Hauman Péter és Hauman Máté.
Csobogó patak és lapos farkas.
Az magány, ez meg annyira csíki.
És Völgyesi Gabi kisfiával és a Junikkal.
Szeretem a munkámat jogászként is, meg előadóként is.
DTK. Détót Kriszta Show. Csütörtökön 21:30 az M1-en. Feltárul a Távol-Kelet több ezer lóerős varázsa. Forma 1. Kínai nagydíj. Időmérő április 14-én szombaton. Futam másnap élőben az M1-en és a Petőfi Rádióban. Versenyben vagyunk.
A Roland a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.